Minden ilyen reform, ugye volt már bőven részünk bennük, hoz jó és rossz dolgokat is, általában egy ilyen saláta formájában. Nekem úgy tűnt, hogy ez is olyan lett, amiből majd az idők folyamán derül ki, hogy mennyit érnek. Az intézkedések egész sorozatát mutatták be, azt is megkockáztatom, hogy ezeknek csak egy részéből lesz végül is konkrét törvényjavaslat, vagy miniszteri rendelet, illetve vannak közöttük olyanok, amelyeket már sokszor elengedtek, de nem léptették életbe. Például az orvosok az egészségügyi személyzet fizetésének a mennyiség és a munka minősége szerinti javadalmazása, ezt most is meg fogják lehet próbálni, de ez egy nagyon nehéz dió lesz. Úgyhogy sok ötletből valószínű, hogy lesznek olyanok, amelyek valóban megvalósulnak, és lesznek olyanok, amelyek megmaradnak a tervek szintjén.
Elmerülve kissé a részletekben, ugye ön is említette, hogy a teljesítmény alapú bérezés már korábban is felmerült. Azzal indokolta a miniszter, hogy bizony esetenként egyes orvosok hanyagolják a munkájukat az állami intézményben, például egy magánklinika javára. És Rogobéti miniszter szerint az ilyen típusú bérezés ösztönzően hathat a kórházvezetőkre és az orvosokra. Ezzel így egyetért?
Természetesen igen, csak hogy lehet ezen változtatni? A rendszerbe való beavatkozással is lehet, meg úgy is lehet, hogy konkrétan azokon a helyeken, ahol ilyen van, ott eljárunk azok ellen, akik nem tartják be a szabályokat, illetve a törvényeket. Biztos, hogy vannak olyan kórházak, ahol az alkalmazottak már egy órakor azon gondolkodnak, hogy délután milyen műtéteket végezzenek. Ez, megmondom, hogy szintén én magam is átéltem, amikor dolgoztam a kórház mellett privát laborban is. Ez valahol, hogy mondjam, egy ilyen emberi természetnek a része, de nem mentem el hamarabb. Szóval már akkor is úgy elvonja az ember figyelmét, ha még mindig ott van az eredeti kórházi munkahelyén. Ez igaz, csak hogy nem lehet egyszerre két nyulat lőni, vagy megengedjük, hogy dolgozzanak délután is, és akkor ezt tudomásul vesszük, hogy ez ezzel jár, vagy megtiltjuk teljesen, és jön egy másik következmény, hogy nem lesz elég személyzet adott specialitások területén. Tehát azért mondom, hogy ezek olyan intézkedések, szinte valamennyi, amelyre már történt kísérlet az előzőekben is, és amelyikben rendre beletörik a miniszterek bicskája. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a valóságban mit sikerül ebből megvalósítani. A felvázolt problémákat egyetértek. A megoldási javaslatok nem mindegyik élet. A személyes tapasztalatom alapján vannak közöttük olyanok, amelyek nem a megfelelő, vagy nem a legmegfelelőbb megoldást találtak. Például az orvosok javadalmazására én két másik rendszert ismerek, az egyiket Svájcban láttam, ahol a beteg, amikor hazamegy a kórházból, kap három számlát. Az egyik számla az az orvosnak a honoráriuma, tehát nem fizetést kap az orvos a kórháztól, hanem a honoráriumot kap a betegtől. A másik az egy olyan számla, amely a gyógyszerekre vonatkozik, és a harmadik, ami a kórházi egyéb szolgáltatásokra. Ő ezt a három számlát beletette egy borítékba, és elküldi a biztosítónak. Ha van biztosítás, akkor a biztosító ezeknek az összegeknek a 85%-át kifizeti, de minden esetben az illető személy is kell fizessen egy önrészt, ez általában náluk 15%. A másik megoldás, ami lehet, az, hogy valamilyen olyan objektív rendszert sikerül kidolgozni, ami még nincs a Földön, és azt mit fogjuk kitalálni és felvezetni. Hát én ebben nem igazán hiszek. Ugye a magánkórházakban most is működik ez a rendszer, ez a munka szerinti javadalmazás, de ezt a kórházban nagyon nehéz életbe ültetni. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz meg kéne szabni azt, hogy egy orvosnak mennyi pénz jár egy bizonyos tevékenységért. Most ezek nincsenek leszabályozva, először ezeket kellene megalkotni, ezeket a tarifákat, amelyek alapján aztán mondjuk, hogyha 10 beteget kezelt egy hónapban, akkor 10 után kapja a pénzt, hogyha csak 2-t, akkor 2 után, de nem tudjuk, hogy mennyit adjunk egy beteg után, vagy az sem, hogy egy enyhébb eset, akkor kevesebbet, vagy egy súlyosabb eset, akkor többet, és mi van akkor, ha nem egyedül kezeli, hanem egy csapatmunka, ahol ott van az orvosok közül legalább mondjuk specialitások közül nálunk is általában 3, aztán van a műtőblokk, aztán van a fizioterápiás részek, van a röntgenosztály, labor, mindegyik hozzájárul a beteg kezeléséhez, tehát akkor mindegyiket így fizessük. Nehézkesnek tűnik legalábbis. Ez a mostani fix fizetés nyilván, hogy nem jó, mert ebben az esetben az van, hogyha 10 beteget vagy 2 beteget kezelt valaki, ugyanannyi fizetéssel megy haza. Megmondom őszintén, hogy a 2018-as fizetésemelés, ami gyakorlatilag a fizetések megduplázódásához vezetett, és aminek persze mi örültünk, de a gyakorlatban nem váltotta be az elvárt dolgokat, ugyanis az orvosok kivándorlását nem tudta megállítani, az tovább folytatódik, viszont az orvosok részéről kialakult egy bizonyos fokú kényelmesség, mert az a fizetés egy decens megélhetést biztosít, és nem stimulálja valóban a teljesítményt, a munkát, ha ez fix összeg, havi fix formájában jut el az orvosokhoz. Valószínűleg, hogy jobb lett volna egy graduális emelés, éreztetni kell az emberekkel, hogy a fizetés emelésének fejében valami többet kell tenni, hogyha csak úgy mannaként csorogva az ölébe, az nem a legjobb megoldás. Persze, én nem azt mondom, hogy nem volt szükség fizetés emelésre, de lehet, hogy nem abban a formában az történt. Ugye az egészségügy abban a ciklusban kivételesen hamar és egy lépésben kapta meg a fizetés emelést. Míg mások csak 4 év alatt jutottak el ugyanarra a szintre. Tehát nyilván a jó akarat megvolt, látszott ott is, egy problémát próbáltak kezelni, és ellen már sikert. Valószínűleg, hogy ezek közül a most tárgyalt problémák közül is jó részt így fog sikerülni, ez általános betegségünk, úgy látszik ebben az országban, hogy mindig felemásra sikerülnek a reformok.
Arról is szólnak a hírek, hogy bevezetik az osztályvezetők kiértékelését, továbbá felmérik a kórházak helyzetét és besorolását, hogy a valós szükségletek szerint szervezzék ezeket át, és bevezetnének egy új kategóriát is, az úgynevezett stratégiai kórházakat, amelyek kiválósági központot is működtethetnek. Nos, az egészségügyi miniszter szerint nem kell minden kórház minden típusú orvosi ellátást biztosítson, mert ez csak a pénzek pazarlásához vezet, miközben elégedetlenséget szül úgy az orvosok, mint a betegek részéről egyaránt. Így növelhető ön szerint az ellátás hatékonysága?
Ez sem új ötlet. Most sem végezve minden kórház mindent. Ez tulajdonképpen a megyei kórházoknak a privilégiuma, hogy egy megyei kórházban általában elmondható, hogy minden specialitás, mindenféle szolgáltatás elérhető. Az összes többi kórházakra inkább a profilálódás jellemző, tehát mondjuk nyilván egy fertőző kórházban fertőző betegeket kezelnek, egy szív kórházban meg szív betegeket. Azt, amit a miniszter úr mondott, nyilván, hogy valamilyen szinten természetesen érthető, tehát a kisebb városi kórházok esetében, ahol nincs még ügyelet sem egy bizonyos szakon, ott természetes, hogy azt a szekciót nem érdemes fenntartani. Tulajdonképpen azt akarom ezzel mondani, hogy ez egyéni elbírálás alá tartozik, minden kórház esetében meg kellene vizsgálni. Ez utoljára Cseke Attila idejében történt, aztán 2010-ben, amikor ennek a bizonyos értékelésnek a végén egyes kisebb kórházakat valóban átalakítottak, más szociális intézmény lett belőlük. Mondhatjuk azt is, hogy bezárták ezeket, mint kórházak megszűntek létezni. Valószínű, hogy most is ez következik. Tehát ez a terv tulajdonképpen, ehhez nyilván fel kell értékelni a kórházakat, el kell dönteni, melyik az, amelyik marad, és melyik az, amelyik nem marad. Valószínű, hogy az ágyak számát is csökkenteni fogják. Bár európai mércével mérve Romániában nincs azért olyan nagyon túl sok ágy, a költségvetéshez képest mindig van túl sok ágy, mert azok a bizonyos biztosítói tarifák, azok szintén 2010-es eredetűek, tehát azóta egyszer történt egy infláció mértékű kiigazítás 2023-ban, de azóta ugyanazokkal a szorzókkal számol a biztosító, de hát nyilván a lényeg az, hogy itt is a költségeken próbál a minisztérium spórolni. Részben jogosnak érzem azt, hogy azokat a kórházi osztályokat, amelyek nincsenek kihasználva, ahol nagyon kevés a beteg, az valójában nincs amiért fenntartani. Ezt a típusú átértékelést Magyarország is végrehajtotta néhány évvel ezelőtt. A lakosságban mindig ellenérzést váltanak ki ezek, mert úgy érzik, hogy elvettek tőlük valamit, messzébbre kell menni orvoshoz, vagy a legközelebbi kórházhoz, és ez elégedetlenséget szül, tehát nem egy népszerű intézkedés, de időnként ezt valóban át kell gondolni. Ez a minisztériumnak nem csak feladata, hanem kötelessége, hogy ezt a bizonyos stratégiát kidolgozza és az aktuális igényekhez igazítsa. Ezt gondolom, hogy most meg is fogják tenni.
Azt is megtudhattuk a sajtótájékoztatón, hogy a 2-3 napos kórházi beutalások helyett a járóbetegrendszert helyeznék kilátásba és hamba fektetnének. Ezt jó ötletnek tartja?
Igen, csak tegyék is meg, tehát adjanak több pénzt ebbe a részbe. Én sokszor láttam már azt, hogy az elhangzottak nem állnak összhangban a mögöttük lévő számokkal, vagyis a befektetett vagy oda csatolt pénzekkel. Tehát ez a biztosítás egyik alapelve, hogy minél alacsonyabb szinten oldjuk meg egy egészségügyi problémát, ha lehet a házi orvos, ha nem lehet, akkor a járóbeteg rendelés, és így tovább, és csak legvéső esetben kerüljön a kórházi beutalásra. Ez teljesen logikus és érthető. Kérdés az, hogy melyikhez mennyi pénzt rendelünk adott esetben. Ezt most szintén el kell dönteni, hogyha így gondolják, akkor ez majd ki fog derülni abból, hogy a következő biztosítással kötött szerződésben mennyi keret van ezekre a bizonyos járóbeteg, illetve egynapos beutalás formákra. Most is vannak ezek, 2 éve nincs felső határa az egynapos beutalások esetében, de vannak korlátok, egy kórház nem tud, mert ugyanazok az orvosok kellett ezt is, azt is, amazt is végezzék, tehát igazából korlátok vannak, ilyen szemben a betegek száma nem haladhat meg egy bizonyos számot, de a mi kórházunk esetében napi 6 beteget tudunk kezelni. Tehát ilyen járóbetegrendelés formájában annyira van szerződésünk, és van hozzá egy ígéretünk, hogyha meghaladjuk ezt a számot, akkor is kifizetik. Valószínűnek tartom, hogy ezt sikerül majd életben léptetni, csak akarat kérdése.
Nos, a Csineászé elnöke azt is bejelentette, hogy az egészségügyi minisztériummal közösen egy online platformon dolgoznak, hogy elősegítsék a betegek orvosi előjegyzéseit. Tudjuk, hogy ez gyakran problémát okoz, hogy a rendszer lefagy. Megkönnyítené egy korszerű digitális rendszer a munkájukat?
Nekünk is nagy gondjaink vannak ezzel az online. Hát általában a járóbeteg rendelésben a betegek programálásával, ugyanis a kérések száma sokszorosan meghaladja a lehetőségek számát. Ebben az esetben viszont már akármilyen módszert alkalmazunk, a végeredmény ugyanaz, hogy egy csomó ember nem jut el, nem tud feliratkozni. Mert hogyha 10 hely van, akkor 10 beteg tud feliratkozni egy napra. És mondjuk a mi tapasztalatunk az, hogy nagyon gyorsan elfogynak az ilyen helyek is, és attól kezdve egy robottal áll szemben, vagy egy számítógéppel, akivel nem tud vitatkozni. Ez a rendszer nagyon jól működik a privát rendszerben, én ezt látom, míg az állami rendszerben nem annyira. Mindenki, akinek biztosítása van, nyilván először megpróbálja azt használni, tehát egy állami kórházhoz, vagy poliklinikához fordul. És ha ott nem sikerül, akkor megy a privátba. Ez a túlterheltség, ezt is meg kellene szüntetni, és attól kezdve működne ez a rendszer. Nagyon nehéz egyébként ezt úgy alkalmazni, például mi is ezzel mindig gondba vagyunk, hogy ez nem úgy van, hogy mi eldöntjük, hogy holnap 10 beteget megműtünk, és akkor az a 10 beteget leakasztjuk valahonnan az ekrémből. Ahhoz ő is kell létezzen, és akarja, hogy mi operáljuk meg. Tehát ez mindig kettőn áll. Vannak olyan szolgáltatásaink, ahol túl nagy a kereslet, és nem tudunk csak töredékét ellátni a betegeknek, más szolgáltatásaink esetében pedig betöltetlenül maradnak a helyek. Ezekkel a kikötésekkel, megjegyzésekkel, persze, hogy jó lenne. Mi azt reméljük, már egy idő óta várjuk ezt, hogy kapjunk egy olyan szoftvert, egy államilag minden helyen alkalmazott ugyanazt a szoftvert, amit mi is, meg a betegek is megtanulunk használni, és hogy ezt megkapjuk a minisztériumtól. Ez lenne egy igazi segítség, hogyha egy ilyen online programálási, vagy egyáltalán programálási rendszert kapnánk, és nem minden kórház megvenné magának a bizonyosztót. Ugyanis léteznek ilyenek, nem lehet őket vásárolni, csak először is pénzbe kerül, utána pedig a fenntartása is pénzbe kerül, tehát az is egy kiadás, de ettől függetlenül mondom, hogy csak akkor működik, hogyha a szolgáltatások és a kérések valahol egyensúlyban vannak.
Hogyan látja összességében ezek az intézkedések mennyire törekednek az egészségügy problémáinak a megoldására, és mennyiben egy sporlási intézkedés csomag?
Nyilván mind a kettő benne van. Én azt gondolom, hogy igazából a spórlás váltotta ki azt, hogy most a minisztérium ezeken a dolgokon valóban elkezdett gondolkodni. Ez nem baj végül is, és a lényeg az, hogy végül is vezessen valamilyen jobb állapothoz, valamilyen formában a lakosság elégedettsége is megnőjön, a pénzek pazarlásán is lehet javítani, és hogyha ezt sikerül nekik elérni, akkor mondhatjuk azt, hogy sikeres lett ez a próbálkozás.
A jelenlegi csomag tartalmazza azt a reményt, hogy végül a lakosság elégedett lesz ezzel, és még hatékonyá is teheti az egészségügyi rendszert.
Felvetett problémák reális problémák. Valós lakossági igényeket látok mögöttük. Tehát igazából a problémák identifikálása korrektor. A megoldási javaslatok között már látok olyanokat, amelyeknek van reménye, hogy megvalósuljon, és látok olyanokat is, amelyeknek kevés az esélyük. A lakosság elégedettségét nehéz kivívni, kétségtelen, mert a lakossági igények is folyamatosan nőnek. A kettő egymás mellett halad, és általában az igények gyorsabban fejlődnek, mint a lehetőségek, mert hogyha jól meggondoljuk, akkor legalábbis a kolozsvári kórházak, de aztán az országosan is elmondható, nagyon sokat fejlődtek, de nem eleget ahhoz, hogy a lakossági igényeket utolérjék. Azok valójában gyorsabban nőttek. Az igényesség, az elvárások gyorsabban nőnek, mint a lehetőségek, és ezt kellene valahogy szinkronban hozni. Nem könnyű feladat.
Említette, hogy az intézkedés csomagnak az egyik része nem lesz majd kivitelezhető, vagy kétséges ennek az életbe léptetése. Melyek lennének ezek a pontok, illetve mi az, hogyha röviden össze tudná foglalni, amely ön szerint könnyedén vagy kis módosítással az átmehet, és majd a rászorulók érdekét fogja szolgálni?
A legnehezebb diónak én ezt az orvosok jövedelmezését látom, a másodikat a magán és az állami szektor közötti beteg küldözgetés megakadályozását vagy csökkentését, illetve szabályozását. Ezek a legnehezebb diók. Amit meg lehet valósítani, az a pénzek átcsoportosítása a kórházak felől az ambuláns ellátás felé. Hát a többiek azok ilyen kétesélyesek, amelyek valószínűleg, hogy egy próbálkozást megérnek, de nem hiszem, hogy sikerre fognak. Nem vagyok pessimista, optimista vagyok, de a sok próbálkozás, ami nem vezetett eredményhez, mondatja velem mindeteket. Úgyhogy csak sikert tudok kívánni hozzá. Azok a célok, amiket kitűztek, azokkal nagyjából egyetértek, a sikerességük felül vannak bizonyos kétségek.